Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Élesedik a viszony az Európai Unió és Oroszország között, vagy legalábbis Brüsszel szankciókról határozott Moszkvával szemben. De közben meg részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy több bizonytalanságot is hozott a nemzetközi üzleti és kereskedelmi kapcsolatokban az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból. Ezek közül az egyik problémát a határon átnyúló peres eljárások jelentik. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére a felek korábban a peres utat kötötték ki a szerződésükben, most érdemes megfontolni a kontraktusok módosítását és a választott bírósági eljárás kikötését. Rozgonyi Ádám kérdezte erről Rusznák Csaba ügyvédet.
Amíg az Egyesült Királyság az Európai Unión belül volt, addig az uniós szabályok vonatkoztak rá, nyilvánvalóan. Most már viszont a Brexit után ez megszűnt, és bizonyos kérdésekben nincs egyértelmű válasz arra, hogy a háttérben lévő nemzetközi szerződéseket pontosan hogyan lehet majd a peres feleknek felhasználni. Tehát itt van a bizonytalanság, és ez kisebb és nagyobb kérdéseket is befolyásol, illetve befolyásolhat a nemzetközi pereskedés keretében. Bármilyen kereskedelmi vitában alkalmazható választott bírósági eljárás, és különösen nagyon hatékony az olyan viták rendezésében, ahol esetleg nemzetközi kereskedelmi vitáról van szó, ahol határon átnyúló vitáról van szó, ahol a peres felek esetleg különböző országból származnak, mert a választóbírósági eljárás rugalmassága azt a lehetőséget nyújtja, hogy egy olyan vitarendezési eljárást szabjanak meg a felek, amely ezeket az igényeket kellőképpen el tudja látni. Holott egy nemzeti bíróságnak ez nem mindig lehetséges.
Tehát, ha jól értem, akkor most azért érdemes megfontolni a szerződések módosítását, és mondjuk adott esetben kikötni azt, hogy választott bírósági eljárásban rendezzék a felek azt a szerződést, vagy azt a jogi kérdést, amit korábban mondjuk peres eljárásban akartak, vagy szerettek volna megoldani.
Igen, én is így gondolom. Szerintem nagyon sok hasznos eszköz tud nyújtani a peres feleknek a választott bírósági eljárás, és nyilvánvalóan ez a Brexit bizonytalanság most arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy ezeket a szerződéseket nézzék át, de azt is hangsúlyoznám azért, hogy ez még a Brexiten kívüli vitarendezésre is teljes mértékben alkalmazható. Tehát ebbe az egészbe a Brexit csak olyan mértékben jön be tulajdonképpen, hogy a Brexit miatti bizonytalanságok valószínűleg népszerűbbé fogják tenni a választott bírósági eljárásokat, de ezek az eljárások tehát mindenféle körülmények között alkalmazhatóak, nem csak olyan esetekben, ahol a Brexit valamilyen formában bizonytalanságot hozott.
Rusznák Csaba ügyvédet hallották. Korábban a Brüsszeli Hét az elsők között foglalkozott azzal, hogy a brit zenészek és művészek nagyon felháborodtak, mert az uniós államokban való koncertkörútjaikra a jövőben munkavállalási vízumot kell kiváltaniuk. A napokban a Queen együttes dobosa is nem tetszésének adott hangot. Roger Taylor úgy fogalmazott, idézem, az országhatárok az emberiség egyik legszörnyűbb találmánya. Az, hogy egy újabb határvonalat húzunk, hatalmas és sajnálatos visszalépés. Az uniós külügyminiszterek a hét elején megállapodtak abban, hogy szankciókat vezetnek be mindazokkal szemben, akik felelősek Alexej Navalnyi orosz ellenzéki politikus elítéléséért és bebörtönzéséért. A megállapodásról Exterde Tibor kérdezte Anton Benderzsevszkit, a posztszovjet térség szakértőjét.
Ennek inkább szimbolikus értelme van, tehát nyilván nem ez fogja megroppantani, nem tudom, az orosz gazdaságot, vagy nem ez fogja Moszkvát arra kényszeríteni, hogy kiengedje Alekszej Navalnyit a börtönből, vagy bármilyen más viselkedésének a megváltoztatására fogja kényszeríteni. Nem, ennek az az értelme, hogy egy jelzést adott az Európai Unió Oroszországnak, hogy nem jó az irány, amit folytatnak, és hogy valahogy a Moszkva értésére kell adni, hogy ezt be kell fejezni. Csupán szimbolikus, tehát nem ez valamilyen konkrét.
Szokott ez működni Oroszországgal kapcsolatban? amely, ha jól emlékszem, néhány nappal ezelőtt, hát meglehetősen furcsán, úgy is mondhatod, hogy megalázta az uniós főképviselőt.
Az az igazság, hogy elfogytak az eszközök az Európai Unió kezében Oroszországgal szemben, nem igazán van olyan eszköz, van olyan mód, amit be lehetne vetni Moszkvával szemben. Amit igazán be lehetett vetni, azt 2014 után, Krím félsziget bekebelezése után be is vetette az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok. Itt többek között a különböző technikai, nem tudom, szabadalmaknak, a technológiáknak az átadásának a tilalma, vagy orosz cégek finanszírozásának a tilalma, hitelezésnek a tilalma, ez mind már be lett vezetve 2014-ben, és azóta is érvényben van, hogy az Európai Unió minden évben meghosszabbítja azokat a szankciókat, amelyek akkor nem érték el a hatást, az orosz gazdaságnak egészen nagy károkat okoztak, de Oroszország nem adta vissza a Krími félszigetet, vagy nem helyezkedett barátságosabb pozícióra Kelet-Európával, vagy az Európai Unióval szemben. Ami most esetleg eszköz lehet, az például az északi áramlat kettő vezetéknek a állítása, ami szintén ugye hónapok óta tárgyalják, de kétségém vannak a felől, hogy Németország, amely erősen érdekelt, hogy ebben a vezetékben szaladja ezt a projektet. Más eszköz, olyan eszköz, ami nem égetné fel, minek kapcsolatot Oroszországgal, ilyen nem nagyon maradt. Úgyhogy csak ilyen jellegű szimbolikus lépések maradtak az Európai Uniónál.
Navalnyi helyzetén segít valamit, hogy az Európai Unió így fejezi ki legalább a figyelmét, ha már más nem tud csinálni?
Szerintem mindenképpen segít, hiszen ha nem csinálna semmit, ha minden maradna a régiben, akkor egyrészt Oroszország úgymond szabad kezet kapna arra, hogy más hasonló esetek is történjenek. Másrészt Navalnyi ügye is úgymond feledésbe merül. Most ugye több mint 2 éves börtönbüntetés kapott, lehet, hogy ugye nem látjuk most előre, de lehet, hogy ez arra fogja késztetni Oroszországot, hogy nyilván nem most, hanem mondjuk a szeptemberi parlament választások után újabb dialógus, újabb párbeszédre készredjen az Európai Unióval, és valamilyen kompromisszum folytán, akár Navalnyit kiengednék a börtönből. Tehát ezeknek hosszú távú eredménye lehet, még ha szimbolikus is, mindenképpen egy jelzés, egy úgymond egy vörös vonal, hogy az Európai Unió ilyen is ilyen lépések után nem fog Oroszországgal párbeszédre kényszerülni, és látjuk, hogy gyakorlatilag folyamatos szankciók követik az orosz lépéseket. Tehát 2014 óta nem volt olyan szankciós lépés, olyan korlátozás, amelyet feloldottak volna Oroszországgal szemben, csak újabb és újabb lépések jönnek, ami egyrészt persze mutathatja azt, hogy nem működik ez a szankciós politika, másrészt viszont azt is mutatja, hogy az Európai Unió egy elég határozott állásponton van, és nem enged abból, ami képvisel.
Anton Benderzsevszkijt, a poszt-szovjet térség szakértőjét hallották. Az EU Monitor főszerkesztője szerint Brüsszel leginkább magatartás változást akar elérni az Oroszországgal szemben hozott újabb szankciókkal. Mint nem sokkal ezelőtt is hallhatták, az uniós külügyminiszterek hétfői tanácskozásán megállapodásra jutottak arról, hogy szankciókat vezetnek be mindazokkal szemben, akik felelősek Alekszej Navalnyi orosz ellenzéki politikus elítéléséért és bebörtönzéséért. Gyévai Zoltánt kérdeztem.
Az Európai Uniónak van lehetősége egy szankciós rezsim alapján, hogy szankcionáljon akár emberi jogsértéseket, akár más helyzeteket. A mostani helyzetben viszont egy új eszköz, és ez néhány hetes új eszköz az Európai Uniónak a birtokában, ez úgynevezett Európai Magnyitszki Akt, vagy törvény, ami arra vonatkozik, hogy az Európai Unió sokkal könnyebben a normális szankciós rezsiménél gyorsabban, szinte automatikusan tud reagálni emberi jogi sértésekre bárhol a világnak a bármely pontján. Ugye ezt először most fogja alkalmazni az Európai Unió, pont éppen Oroszországgal szemben, a névadóval szemben, hogy így fogalmazzak. Egy kicsit ez a mechanizmus, ez arra emlékeztet, hogy arra az ihlette, hogy az Egyesült Államok vezetettben még 2012-ben, amikor egy orosz ügyvédet, aki a orosz rendszer korrupciója után nyomozott, tulajdonképpen a börtönben, úgy tudjuk, hogy agyonvertek, és ennek hatása az Egyesült Államok bevezetett akkor egy szankciós rezsimet. Az Európai Unió egy kicsit hasonlót kíván alkalmazni most a Navalnyi ügy kapcsán, de ez bármikor alkalmazható bármelyik más országgal szemben is. Nem az egyetlen egy szankció ez, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unió praxisában más szankciók is léteznek. Ugye pont Oroszország kapcsán tulajdonképpen kétféle szankció már létezik. Az egyik, hogy a 2014-ben vezettek be gazdasági kereskedelmi típusú szankciókat Oroszországgal szemben. Ugye ez éppen azért volt a Krím annektálása miatt, ugye, hogy Oroszország a Krímet tulajdonképpen elfoglalta és hozzácsatolta erőszakkal. Oroszországhoz, Ukrajnától elvette, illetve ugye a kelet-ukrajnai orosz aknamunka kapcsán is.
Mi az értelme ezeknek a szankcióknak? Tehát mennyire kell egyáltalán más politikai rendszerbe beleavatkozni az Európai Uniónak, ha mondjuk nem szimpatizál vele. Az egy szuverén ország.
Igen, szuverén ország, de ugye az Európai Unió azt mondja, hogy az emberi jogok azok univerzálisak. Ugye ráadásul Oroszország például tagja az Európa Tanácsnak is egyébként, vagy néhány más ország, Ukrajna, Azerbajdzsán is, amelyeknek a szabályai kifejezetten megmondják azt, hogy milyen demokratikus jogokat, emberi jogokat kell tiszteletben tartani. Tehát az Európai Unió részéről úgy látszik, hogy egy felvállalt attitűd, az, hogy az emberi jogokat nem csak a saját területén, hanem az emberi jogokat a határain túl is érvényesíteni próbálja. Természetesen senki sem naív, hiszen attól még nem fog változni semmi sem. A lényeg az egyébként a szankcióknak, Európai Unió szempontból egy fontos szerepük van.
De nem szimbolikus az elsősorban?
Magatartás változást váltsanak ki a másik oldalon. Ez az egyik része. A másik része a szimbolizmus, valóban az, hogy az Európai Unió ezzel is jelzi. Például amikor 2014-ben Putyinék elfoglalták a Krímet és odacsatolták Oroszországhoz, jelzi azt, hogy ez egy helytelen magatartás, és ennek valamilyen következményeinek kell lenni. Európai szempontból ez úgy néz ki, hogyha ezt legyintenénk, és hagynánk a dolgot annyiban, és ugyanúgy menne minden business as usual dolog, mint korábban, ez gyakorlatilag igazolná annak a kalandor magatartásnak a jogszerűségét, amit az Európai Unió egyébként elítél. Tehát, hogyha semmilyen következménye nem lenne gyakorlatilag egy másik országa szemben elkövetett agressziónak, vagy az emberi jogokra elkövetett agressziónak, akkor tulajdonképpen minek is létezne az egész, mi következménye lenne. Mindez nem jelenti azt természetesen, hogy az Európai Unió szankciós rezsime képes is kiváltani azokat a változtatásokat, magatartás változtatásokat, amelyekre irányulnak.
De mert ugye egyfelől, bocsáss meg, van ez a kvázi, megegyezhetünk ebbe, szimbolikus lépés, ugyanakkor meg a másik része a gazdasági kapcsolatok, mert ugye azért mégis az orosz gazdaság jelentősnek számít ebben a régióban, nem is szólva arról, hogy nagy uniós tagállamok üzletelnek Moszkvába, lásd például Berlint, ugye az északi áramlattal kapcsolatban. A volt szociáldemokrata, a német kancellár is benne volt orosz energetikai vállalatok vezetésébe, tehát nem jánuszarcú ez egy kicsit?
De az így van, mindahogy az egész Európai Unió külpolitikája is az természetesen. Ugye, csak most vegyük Oroszországot éppen, nézzük meg, hogy hányfajta magatartás, hányfajta viszonyulás létezik az Európai Unió tagállamai között Oroszországhoz. Az egyik véglet a lengyelek, a balti államok, de ide csorolnám egyébként Csehországot is, és néhány más országot is, amelyek, nem azt fogom mondani, kifejezetten ellenségesen viszonyulnak, óvatosan és tartanak Oroszországtól. Van benne egy ideológiai maghozzáállás, van benne egy történelmi attitűd, a történelmi tapasztalatok, és van benne egy realitás is, egy reális hozzáállás, hiszen ezek az országok érzékelik igazából, úgy fogalmazzam, a tarkóikon Oroszország hideg leheletét. Tehát ők nagyon is jól tudják. Aztán vannak olyan országok, amelyek ugye földrajzilag is távol esnek Oroszországtól, és nem érzékelik ennyire Oroszországnak a fenyegetését, és akkor vannak azok a pragmatikus országok, amelyek ide is tartoznak, oda is, Németország, például Franciaország is, és néhány más Olaszország, de Magyarország is, amelyek számára a kettő kombinálható, értékek és érdekek kombinálhatók. Ilyen szempontból egyébként hozzáteszem azt, hogy az Európai Unió egyre inkább kezd, és az Európai Unió kezd egy olyan fajta játéktérbe bekerülni, például az EU-hoz kapcsolatokban, amit úgy elemezhetnék, hogy vannak ugye a jó rendőr és a rossz rendőr. És ez nagyon valószínűleg ez egy praktikus megoldás is tulajdonképpen, hogy elvinni az Európai Unióval a balhét, elvitetni, magyarán az, ami negatívum, ami kellemetlenség, azt az Európai Unió vállalja be mondjuk Oroszországgal szemben, közben pedig Németország ugye vidáman építi tovább az északi áramlat kettő gázvezetéket Oroszország kapcsán. Én hozzáteszem azt, hogy a szankciós rezsimek, a kérdésre is egy közvetlen válasz, hogy természetesen arra vigyáznak a tagállamok is, hogy olyan helyeken szankcionálják Oroszországot, ami szimbolikusan jelent valamit, viszont gyakorlatilag az ő bizniszeiket nem érinti közelről.
Ugye ezt és a mostani intézkedés sorozatot is a külügyi főképviselő jelentette be. Pár héttel ezelőtt már beszéltünk erről, hogy Josep Borrell moszkvai látogatásán igencsak jégre futott. Lehet ez kvázi egyfajta visszavágás is, revans is ez a mostani brüsszeli intézkedés sorozat?
Bármennyire is sokan kritizálták Borrellt emiatt a látogatás miatt, hogy ugye elszaladt egy pofonél Moszkvába. Végső soron, ha megnézzük, felgyorsította a folyamatokat az európai oldalon. Ugye azok az országok, Lengyelország, a balti államok, amelyek kifejezetten eltanácsolták Borrellt, hogy most ebben az időszakban menjen pont Moszkvába, mikor várhatóan majd falba fog ütközni, tulajdonképpen elérték a céljukat, hiszen Borrell valóban olyan megaláztatásban volt része Borrellnek is, rajta keresztül az Európai Uniónak, az Európai Külügyi Szolgálatnak is, amely gyakorlatilag fölgyorsította a folyamatokat, hiszen azoknak az érveit, amelyek hagyományosan az orosz szankciók, ide tartozik egyébként Magyarország is, az orosz szankciókat hát nem kifejezetten erőltetik, sőt ellenzik általában, gyakorlatilag lefegyverezték őket, kevesebb évük maradt ezek után, hogy az Európai Unió Oroszországgal szemben újabb szankciókat vezessen be. De érdemes megnézni az is persze, hogy kit fog szankcionálni az Európai Unió, hiszen azért az látható, hogy az a szankció megint két okból elsősorban egyébként eléggé visszafogottak, mérsékeltek lesznek. Az orosz rendszernek, az orosz rezsimnek, így fogalmaznak most már Brüsszelben is, az orosz rezsimről beszélnek magasrangú európai külügyi szolgálati tisztviselők is, azon tagjait fogják, akik bizonyíthatóan, akiknek bizonyíthatóan közük van a Navalnyja szemben elkövetett igazságtalansághoz, jogsértésekhez. Ide soroljuk a gyilkossági kísérletet, ugye, hiszen Navalnyit megmérgezték, azóta nagyjából tudjuk már az elkövető személyét is, hiszen volt egy elég komoly oknyomozás. A Navalnyinak, a hazatérő Navalnyinak a letartóztatása, elítélése és a mellette tüntetők, békésen tüntetőkkel szemben alkalmazott brutális rendőri erőszak felelősei. Megint csak, ugye, akik azt szeretnék, hogy Putyint érdemben ezért szankcionálják, azok nem érik el a céljukat, hiszen azok az oligarchák, akiket például Navalnyi környezete, az orosz ellenzék szerint igazából hathatósan kellene szankcionálni, azok nincsenek benne, de erre is megvan a magyarázat, hiszen az Európai Uniónak a szankciós rezsime az mindig is jogi felügyelet alá kerülhet. Magyarán jogorvoslattal lehet érni ezzel szemben. Ha az Európai Unió nem alapozza meg ezeket a szankciókat, úgy hoz döntéseket, mondjuk, hogy olyan oligarchákkal szemben hoz döntéseket, akiknek egyébként kimutathatóan közvetlenül nincsen közük a Navalnyja szembeni törvénytelenségekhez, akkor nyilvánvalóan ezeket a törvény megsemmisítheti, bíróságok megsemmisíthetik ezeket a szankciókat.
Egyébként Oroszországon kívül az Európai Unió másokkal is alkalmaz szankciókat, más országokkal szemben?
Igen, és nem is kevés országgal szemben, hiszen például ugye Belarusz rezsimmel szemben is vannak szankciók, és éppen most jelentették be a külügyminiszteri tanácsülés követően, hogy egy negyedik sorozat is jön a következők a szankcióknak, csak hogy jelezzem például a belarusz rezsim, vagy a hivatalos személyek, 84 hivatalos személlyel szemben van pillanatilag utazási, beutazási korlátozás az Európai Unió területére, illetve vagyonzárolás, ami azt jelenti, hogy a bankszámlák zárolása és más vagyontárgyaknak a zárolása. Nem feltétlenül jelenti ezt egyébként, hogy ezek ténylegesen is érintenek személyeket, csak abban az esetben, hogyha tényleg van nekik Európai Unióban, az Európai Unió területén rejtegetni valójuk. De általában ez olyan tisztviselőket szokott ezek a szankciók sújtani, de politikusokat is sok esetben, akiknek nem feltétlenül van meg az a lehetőségük, hogy Nyugat-Európában például jachtokkal, bankszámlákkal, kastélyokkal vagy luxusvillákkal rendelkezzenek.
Egyébként a korábbi szankcióknak volt-e már Brüsszel vagy az Európai Unió irányába bármifajta következménye, akár politikai, akár gazdasági téren?
Igen, hát éppen Oroszország esetében mondhatjuk ezt el, hiszen ugye a 2014-ben elfogadott számottevő szankciók, gazdasági szankcióknak az lett a orosz részről, ugye a válasz az volt erre, hogy az Európai Uniós mezőgazdasági, tehát élelmiszerkereskedelmet, exportot sújtott Oroszország szankciókkal, elég jelentős mértékben. Hozzáteszem, ugye ez kifejezetten ugye egy revans volt az oroszok részéről. Ilyen hasonló revansra egyébként valószínűleg most is lehet majd számítani orosz részről, hiszen azt korábban is említették, hogy nem fognak szó nélkül elmenni egy újabb szankciós rezsim mellett, még akkor is, hogyha ezek a szankciók megint bizonyos szempontból korlátozottak lesznek, de azért látható Oroszország számára az egy presztízs kérdés is természetesen. A kérdés egyébként ezek után az valóban, hogy miután az Európai Unió, és ez valahol egyébként a szankciók mindig annak beismerése is, hogy nem nagyon maradt más eszköz Oroszország politikáinak a befolyásolására. Az Európai Unió úgy látja, és ez Josep Borrell kifejezetten úgy beszélt, hogy az Európai 27-ek, tehát ebben Magyarország is beértendő, ha csak nem fogalmaz meg külön véleményt, amiről nem hallottunk egyelőre, hogy azt látja, hogy Oroszország sodródik egyre inkább egyfajta, hát egy tekintélyelvű, egy riasztó tekintélyelvű kormányzás felé, amely nem mutat igazából együttműködési készséget az Európai Unióval, érdeklődés sem az Európai iránt, sőt, igazából távolodik az Európai Uniótól, és az Európai Unió úgy gondolja ezt, hogy ugye erre különböző válaszokat lehet adni, lehet olyan választ adni, hogy nem törődünk vele, de az Európai Unió gondolja, hogy ezt valamilyen féleképpen jelezni kell. És ezt a jelzés a legújabb szankciók, még akkor is, ha jól tudjuk igazából, hogy ez nem fog, ezúttal sem fog valószínűleg kikényszeríteni magatartás változás Oroszország részéről.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!